Most a ma délelőtti közös ige tanulmányozásunknak az alap gondolatait szeretném veletek megosztani. Timóteushoz írt második levél első fejezetéből a 7. verset szeretném bevezető igeként idézni, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Igen, hát ez egy nagyon jól ismert ige, de ezen gondolkodnánk el egy kicsit, hogy a félelem az mennyire meghatározó az emberi életben, és még a mi esetünkben is hányszor ural bennünket. Illetve, hogy Isten hogyan tud megszabadítani bennünket a félelmeinktől. Itt azt mondja az ige, hogy Isten nem félelem lelkét ad nekünk, tehát az ő lelke által nyerhetjük el az erőt, a szeretet és józanság lelkét, illetve azt a gondolkodásmódot, amelyet ez a három ural, az erő, szeretet és józanság. De ugye itt is látjuk már, hogy a félelemnek nem feltétlenül a bátorság az ellentéte, hiszen tulajdonképpen, amit mi bátorságnak nevezünk, az nagyon sok esetben inkább vakmerőség, és leginkább a félelem inspirálja. Nézzük meg, hogy honnan is ered a félelem, illetve mennyire uralja az emberek lelkét napjainkban is. Rodot Bovi a Félelem és Elrejtettség című könyvében írja, hogy a legtöbb modern ember alapvető érzése a félelem. Gazdag vagy szegény, képzett vagy tanulatlan, keleten vagy nyugaton élő, fehér vagy színes bőrű, keresztény vagy nem, minden ma élő ember fél. Hogy ennek a félelemnek mi az oka, ugye minden esetben nyilván más és más, gazdag embereknél is más, nyilván ők pedig féltik az életüket meg a javaikat, szegényeknél is más azok. Képzett vagy tanulatlan, bármilyen helyzetben van, valami oka mindig van a félelemnek, valamilyen szorongás úrrá lesz az embereken. Ugye ezeket a kérdéseket nézzük végig, hogy van-e rá okunk, megoldás-e a félelemre a menekülés, tehát hogy ne törődjünk vele, ne foglalkozzunk ezekkel a félelmetes dolgokkal. Ugye sokféleképpen próbálkoznak ezzel is emberek. Tehát mi a gyökere a félelemnek, honnan ered, és mi a félelem ellentéte? És hogy van a megoldás, illetve mi a megoldás? Megszabadulhatunk-e a félelemtől, mivel győzhető le a félelem? Nézzük meg, mi a félelem végső oka, gyökere, honnan ered, honnan származik. Ugye, amikor az első emberpár vétkezett és ugye engedett a kísértőnek már az Édenkertben, akkor elrejtőzött Isten elől, és amikor ugye ezt olvassuk a Mózes első könyve 3. fejezete 10. versében, hogy szólította Isten az embert, és mondta neki, hol vagy, akkor ezt válaszolta. Szavadat hallottam a kertben, és megfélemlettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Tehát a bűnnek az azonnali következménye volt ez, hogy az ember elkezdett félni. Félt Istentől is, a bűn ránehezedett, a bűntudat érzése, és elveszettnek érezte magát, kiszolgáltatottnak, magányosnak, azonnal védekezett. És tehát Isten elől is menekült, de ugyanakkor szinte önmaga elől is, és a lelki ismerete elől is. Tehát látjuk, hogy az első bűn óta már jelen van a félelem a mi világunkban, és sajnos azóta még csak elhatalmasodott még inkább, mivel Sátánnak adta át a föld feletti uralmat az ember. És Sátán azóta is arra törekszik, hogy így mondjam, minél több okot adjon a félelemre. Péter első levele 5. fejezete 8. versében ezt olvassuk, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Itt azt mondja az ige, hogy tudnunk kell róla, hogy van egy ellenségünk, nem azért, hogy állandó rettegésben éljünk, hanem azért, hogy józanok legyünk, józanul mérlegeljünk, és tudatosítsuk azt, hogy emberileg nincs esélyünk ugyan vele szemben, de Isten által győzelmet arathatunk fölötte. De ugyanakkor figyelnünk és vigyáznunk is kell, mert jelen van sajnos Sátán, ami világunkban nagyon is. Milyen következményei lettek ennek az első bűnnek, illetve annak, hogy Sátánnak adta át az ember a föld feletti uralmat? Nézzük meg, valóban félelmetesek a következmények, hogy az emberi gonoszság annyira elhatalmasodott, kezdve attól, hogy Káin megölte Ábelt, ugye már a következő nemzedékben bekövetkezett egy ilyen súlyos bűn, a gyilkosság, és utána ugye az özönvíz időszakára elhatalmasodott annyira, hogy az ember szívének minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. És Isten nem tehetett mást, hogy átmentse még az emberiséget, ezért el kellett pusztítsa a gonosszá vált világot. Azután ugye betegség, mindenféle fájdalom, katasztrófák mind Sátán művének a következményei, és félelemre adhatnak okot. Démoni hatalma különböző egyéb működése, amikor lelkileg is meggyötörnek embereket. Azután ugye a halálfélelem, ami mondhatjuk, hogy természetes, mert Isten örök életre szánt bennünket, de a bűn következménye a halál, és minden ember fél a haláltól, de Isten ettől is meg akar szabadítani bennünket. És majd ezt is fogjuk látni, hogy miképpen. És végül pedig a végső ítélet, a kárhozat. Ugye ez is ott van, mint a bűnnek a végső következménye és büntetése, és félelemre adhat okot nagyon sok embernél. Néhány idézetre szeretnék utalni, amelyek olyan szépen kifejezik ezt, mármint hogy az emberi élet mennyire tele van ezzel a félelemmel, azóta is, a bűneset óta. A Kosztolányi Dezső, a szegény kisgyermek panaszaiban sorolja ezt föl, ugye szinte arról ír, hogy az ember, a felnőtt ember is ilyen kiszolgáltatott, mint egy kisgyerek. Én félek az élettől, a sötéttől, mely mindenütt kegyetlenül elér. A száll a nap, az ablakom alatt hullámozik az ismeretlen éj, a végtelen és ismeretlen éj. Egy tenger vészesen és feketén csöndes sírásom benne elmerül, mint holtmadár a tengerfenekén, a kisgyerek magába sír, szegény. Az éjszakában annyi rém, kísértés, golyó, kötél, bitófa, kard remeg, s hegyes fülekkel, hiéna szemekkel leskelnek rám a gonosz emberek. Ugye mindannyiunknak vannak olyan emlékei, hogy ugye a sötéttől mennyire féltünk, vagy esetleg még most is előfordul. Ugye ami olyan sejtelmes és bizonytalan, átláthatatlan, és nem tudhatjuk, hogy milyen veszedelmek fenyegetnek bennünket, de ez nem csak fizikailag van így, hogy a sötétben félünk, hanem igen, a bizonytalanságtól, a kilátástalanságtól is lehet félni. És ugye, amiket itt felsorol, hogy igen, annyi rém, kísértés, tényleg mi minden van ebben a világban, amit Sátán okoz. És aztán ugye ilyen képzelt dolgok, ami valószínű, hogy nem következik be, de mégis az embert félelemmel tölti el, hiszen tudja, hogy a világban vannak ilyen gonoszságok és gonosz emberek. Viszont egy következő versidézet, hogy a keresztüli Dezső valaki tenyerében már egy hívő ember tapasztalatát írja le, aki a félelmeitől Istenhez menekül. Ezt írja ebben a néhány sorban. Sokszor éreztem, vége van. Megölnek, elvesztem magam, és mindig túlértem. Sokszor éreztem, eltűnök, és a nap mind újra kisütött. Valaki lenyúlt értem. Mindig úr lett a vadakon valami nagyobb hatalom, és elfértem tenyerében. Tehát ez úgy gondolom, sokunk tapasztalata, hogy igen, mégis túléltük azt, amire úgy gondoltuk, hogy hát ezt már nem lehet kibírni, vagy ezt már nem lehet túlélni. És igen, ez a tapasztalat, amit itt ilyen szépen megfogalmaz, hogy valaki lenyúlt értem. Valaki úrrá lett a vadakon, a sátán hatalmán, valami nagyobb hatalom, és elfértem tenyerében. Tehát, hogy az Isten kezében érezhetjük magunkat igazán biztonságban, hogy arra utal. De ugyanakkor azt látjuk, hogy az emberek mégis próbálkoznak minden egyébbel, és sajnos sokszor még mi is, mikor menekülni akarunk a félelemtől. Például ilyen hamis illúziókkal, hogyha oda tartozunk egy csoporthoz, ugye ez már egészen fiatal korban kísértés, gyerekek bandákba csapódnak, és úgy gondolják, hogy egy csapat, egy csoporthoz tartozás megvéd, ugye megvéd bennünket a bajoktól. Ugye tudjuk, hogy ez is illúzió, hiszen nem tudnak emberek megvédeni bennünket rengeteg dologtól. De ezen kívül például egy erős vezető követése, legyen az vallási, vagy éppen politikai vezér. Ugye ez is egy ilyen illúzió, akik félnek, azoknak megoldást kínálhat, de csak éppen semmit nem tud megoldani igazán. De ezen kívül találkozhatunk ilyesmivel is, hogy ilyen önbizalom építő technikák, harci sportokat űznek emberek, vagy részt vesznek olyan tréningeken, ahol ugye szellemileg vagy lelkileg próbálják ugye ezt szinte önszuggesztióval beléjük plántálni, hogy minden rendben van. Nem lesz semmi baj, erős vagy, bátor vagy. Tehát ezek mind csak egy hamis illúziót ültetnek el az emberben. De nézzük meg, hogy mi is a félelemnek az ellentéte, hogy tényleg ezekre van-e szükségünk. Az sem feltétlenül igaz, hogy a bátorság, mert sokszor éppen az úgynevezett bátor hősöket is a félelem inspirálja. Ez vakmerőség nagyon sok esetben. De akkor mi lehet a félelem ellentéte? Például érzéketlenség, vagy érdektelenség, amikor az emberek elbújnak, ugye úgymond a homokba dugják a fejüket, és nem foglalkoznak a problémákkal. Ugye ez is gond, mert a reális veszélyt is tagadják ebben az esetben. Hadd idézek újra Theodor Bové könyvéből, a Félelem és Elrejtettség című könyvből, ki azt írja, a félelem ellentéte az elrejtettség. A gyermek, ha anyja karjaiban pihen, nem fél. Oltalma ott biztos. Az elrejtettséget nem a külső védelem jelenti, hanem az embert körülvevő szeretet. A külső védelem elháríthat bizonyos látható, megnevezhető veszélyeket, amelyek rettegéssel töltenek el. A bizonytalan, láthatatlan, megnevezhetetlen félelmet egyedül a szeretet tudja legyőzni. A szeretetben nincsen félelem. Ugye idézi az igéből. Tehát valóban így van, hogy Isten ezt a védelmet kínálja föl nekünk a félelmeinkre, hogy az ő maga jelenlétét, igen, hogy elrejt bennünket, hogy az ő szeretete és erős karja által adja meg nekünk ezt a biztonságot. Amire itt utal, hogy a gyerekek is mennyire így viselkednek a legnagyobb problémák, nehézségek között is, hogyha ott van az anyjuk, vagy ők éppen az ölében ülhetnek, vagy foghatják a kezét, akkor már is könnyebb azt a helyzetet elviselniük. A Biblia tele van ezzel a bátorítással, hogy ne félj, de mikor van ennek igazán ereje és hatása? Amikor mi mondjuk egymásnak, akkor nagyon sokszor súlytalan, mert ilyeneket szoktunk mondani, hogy ne félj, nem lesz semmi baj. Ugye ismerős ez. Vagy hogy nem fog fájni. Holott mi is tudjuk, hogy lesz baj. Tehát, hogy ez nem igazán igaz, amit mondunk. És Isten nem is ezt ígéri. Nagyon sokszor megtalálható a Bibliában ez a felhívás, ez a bátorítás, hogy ne félj, körülbelül 130-szor. Nyilván ez is utal rá, hogy Isten mennyire tisztában van azzal, hogy mi félünk, hogy mi tényleg úgy érezzük, hogy ebben a világban veszedelmek vesznek bennünket körül, és ez reális is, ez az érzés. De mit mond Isten, és miért kér le bennünket erre, hogy ne féljünk? Ő nem azt mondja, hogy nem lesz semmi baj. Ugye Ézsaiás könyvéből két igét idéznék, a 43. fejezet első két versében ezt olvassuk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mit ígér itt Isten? Tehát nem mondja, hogy nem lesz baj, nem lesz tűz és víz, nem lesznek próbák, nehézségek az életedben. Azt mondja, hogy én veled vagyok. Én megerősítlek. Olyan helyzeteket is megenged az életünkben Isten, amikor már úgy érezzük, hogy majdnem elborít a víz, hogy majdnem belefulladunk egy problémába, vagy ezt már nem lehet kibírni, de Isten azt mondja, hogy ne félj, mert nem égsz meg. Nem fogsz megfulladni. Én veled vagyok. Tehát én ott vagyok veled, és fogom a kezedet. Tehát Isten nem azt ígérte meg, hogy kiemel a nehéz helyzetekből. Néha még azt is megteszi. De azt megígérte, hogy átvezet rajtuk, átvezet ezeken a nehézségeken. De szintén Ézsaiás könyvében, a 41. rész 10. versében találjuk a következő bátorítást. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Tehát ezt ígéri Isten, hogy én veled vagyok, és én megerősítlek. Tehát Isten meg tud erősíteni bennünket, ha mi gyengének is érezzük magunkat, és tehetetlennek is. Olyan mennyei erőt adhat nekünk, ami fölülemelhet minden nehézségen. Fogunk néhány ilyen igét találni, olvasni, Isten hogyan tudja elvenni a félelmeinket. 138. Zsoltár 3. versében ezt olvassuk. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Tehát itt is nem azt olvassuk, hogy a nehézséget, a problémát szüntette meg Isten, amikor ugye a Zsoltár író is ezt látta megoldásnak, hogy Istenhez kiáltson, Istenhez forduljon segítségért. Amikor valaki Istent kéri, hogy egy nehéz helyzetben segítsen, akkor ezt tapasztalhatja, ahogyan itt olvassuk is a Zsoltár írónak a leírásában, hogy felbátorítottál, és lelkemben erő támadt. Tehát bennünket erősít meg Isten, és már nem látjuk olyan félelmetesnek azt a problémát. Következő ige Zsoltárok 18. fejezetében a 5. verstől a 7. és a 30. vers. Halál kötelei vettek körül, és az istentelenség árjai rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halálnak tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallott a templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Azért idéztem az előző verseket is, mert ugye ez talán ismert számunkra, amikor ezt írja Dávid, hogy általad táboron is átfutok. Itt nem egy olyan embernek a dicsekedése ez, aki ugye nagyon bátor, és nem törődik a veszéllyel, hanem amiket leír előzőleg, ott láthatjuk, hogy bizony ő is félt, azt mondja, az istentelenség árjai rettentettek engem, halál kötelei vettek körül, és szükségemben az Urat hívtam. Tehát ezt a tapasztalatot írja le, hogy igen, megrettentem. Nagyon, nagyon félelmetes volt az a helyzet, amibe kerültem. De Istenhez fordultam, és utána élte át ezt a tapasztalatot, hogy akkor pedig, ha Isten megerősít, akkor az én Istenem által még kőfalon is átugrom. Tehát ami már meghaladja az ember képességeit és erejét, Isten ahhoz is tud segíteni és erőt adni. A következő a 34. Zsoltár 5. verse. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Ugye itt se azt mondja a Zsoltár író, hogy a félelem oka szűnt meg. Ezt mondja, hogy minden félelmemből kimentett engem. Tehát felbátorítja Isten az embert, erőt ad, felülemel bennünket a félelmetes, nehéz helyzeteken, és valóban ezt a tapasztalatot élhetjük át, hogy megszabadulunk a félelmeinktől. Szeretném Péter apostol példáját kiemelni a Bibliából, hiszen ugye nagyon jól ismerjük, hogy milyen is volt az ő emberi természete, ugye ez a hirtelenségét is, de ugyanakkor azt is, az is kiderül az igéből, hogy Péter csak szájával ígért dolgokat, de amúgy ő is egy félénk, mondhatni, hogy gyáva ember volt. És éppen ennek a félelmének a következménye volt az a Getsemáné kerti vagdalkozás is, amikor ő ugyan úgy gondolta, hogy ő nagyon bátor, hiszen megvédi az ő urát, de ez inkább egy vakmerőség volt, amikor elkezdett vagdalkozni ott a sötétben. És nem sokkal később pedig egy szolgálólány szavára is már megtagadta Jézust, hogy nem is ismeri. Talán meg is esküdött rá, hogy nem is ismeri ezt az embert. És ugyanaz a Péter apostol nem sokkal később, ugye apostolok cselekedeteiben olvashatunk róla, hogy amikor megvesszőzték őket, akkor nagy örömmel tértek vissza, hogy méltóknak találtattak arra, hogy a Krisztusért szenvedjenek. És ez a magatartása későbbiekben is megmaradt. Péter apostolnak elmúlt a félelme. Úgy tudott aludni két katona között, akikhez hozzá volt láncolva, bilincselve a börtönben, mikor tudta már, hogy apostoltársát kivégezték, hogy az angyal alig tudta fölébreszteni. És Péter apostolnak mind halálig megvolt ez az Istentől kapott bátorsága, mert ez nem emberi bátorság, és nem is vakmerőség. Ahogyan ő kitartóan képviselte az evangéliumot, és minden nehézségek között megállt. És ugye ő írt erről a levelében az üldözött keresztényeknek is, hogy ne rémüljenek meg az üldöztetésektől, hanem inkább kiváltságnak tartsák. Tehát ez valóban valóság és létező dolog, hogy Isten ennyire meg tudja változtatni az ember félénkségét, gyávaságát, el tudja venni, és fel tud bátorítani bennünket, és a lelkünkben erőt támadhat, ahogyan a Zsoltár író kifejezi. Nézzünk meg néhány olyan dolgot, ami mindannyiunkat félelemmel tölthet el. Napjainkban milyen okaink lehetnek a félelemre. Például a jövőtől való félelem. Nem szokott időnként bennünk lenni egy ilyen szorongás, hogy mi lesz, mi jön még erre a mi világunkra, és hát személyesen mi is, milyen küzdelmeknek leszünk kitéve. Milyen híreket hallunk, olvasunk nap mint nap, mi vesz körül bennünket. Ugye a 112. Zsoltárból szeretném idézni a 7. verset, ahol ezt mondja, mivel hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Tehát azért itt is egyértelművé teszi az ige, hogy semmi rossz hírtől nem fél, ez nem azt jelenti, hogy önmagában olyan erős és bátor, hanem az Úrban bizakodó. Azért erős a szíve, mert Istenben bízik. És ezért nem esik pánikba, amikor újabb és újabb rossz hírekről hall, hiszen hallhatunk nap mint nap rosszabbnál rosszabb híreket, hogy mi vár a mi világunkra. De hogyha az Úrban bizakodó, és tőle megoldást váró lelkülettel fogadjuk ezeket a híreket, akkor mi is erősek lehetünk, és akkor nem kell félnünk. Ugye nézzük meg Jézus bátorításait is, a végidőkkel kapcsolatban mit mond. Máté és Lukács evangéliumában, és ugye Máté 24. fejezet 6. versében. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Tehát Jézus rögtön hozzáteszi, hogy ti meg ne rémüljetek. Valóban rémületes dolog, félelmetes a háború. Nem csak maga a háború, hanem a következménye is, a kihatása is, főleg napjainkban, amikor tudjuk, hogy már ha a világ túlsó részén van háború, az is kihat ránk. De azt mondja Jézus, hogy ti ne rémüljetek meg, ezeknek meg kell lenniük, de még ez nem a vég. Szinte azt mondja Jézus, hogy nem az emberiség kezében van a föld jövője és sorsa. Nem egy világháború fogja az emberiség történelmét befejezni, hanem ő maga szabadítóként fog majd megjelenni az ég felhőin. A Lukács evangéliumában ezt olvashatjuk a 21. rész, 26. vagy 28. versében. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a földkerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Tehát ugye ezt is újra meg újra tudatosítanunk kell, hogy még a körülöttünk lévő világban ezt látjuk, hogy az emberek rettegnek, elhalnak a félelem miatt. Rettegnek a jövőtől, hogy a föld kerekségére mi minden következik, hogy valóban napjainkban nagyon sok ilyen híradással találkozunk. Hogy itt már ugye tönkretettük annyira a környezetünket, hogy visszafordíthatatlan. És Jézus viszont azt mondja, hogy mi pedig, amikor ezeket látjuk, és ezek kezdenek meglenni, akkor mit tegyünk? Nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket. Elközelgett a ti váltságtok. Tehát ez a reménység kifejezése, hogy felemeljük a tekintetünket az égre, Istenhez, Krisztushoz, aki szabadítóként fog visszatérni hamarosan. És a végidők küzdelmeire, nehézségeire pedig hogyan tekintünk előre? Hiszen az, hogy nyomorúságos idő lesz, ezt Jézus maga erősíti meg, hogy olyan, amilyen még soha nem volt. És hogy a hitünk is próbára lesz téve. Ezt ígéri Krisztus jelenések könyve 3. fejezet 10. versében. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Tehát itt választad arra a kérdésre is, hogy hogyan készülhetünk mi föl ezekre az időkre. Nem lehet úgy felkészülni, mert nem is tudjuk pontosan, milyen helyzetbe kerülünk. Hogy ha majd börtönbe leszünk, vagy ha majd barlangokba kell menekülnünk, vagy ha majd valami pusztaságba kerülünk, vagy magányosak leszünk. Tehát ezt nem tudjuk. Nem tudjuk előre egyrészt. Másrészt nem lehet igazán felkészülni ezekre, csak úgy, hogy most a jelenlegi helyzetünkben kitartóak vagyunk, és megtartjuk az ő beszédeit, amelyeket éppen most a jelenlegi helyzetünkben nekünk tanácsol. Mivel megtartottad az én béketűrésre, illetve hát ugye másik fordítás szerint álhatatosságra intő beszédemet. Tehát ha mi kitartóak vagyunk és béketűrők, akkor bízhatunk abban, hogy Jézus teljesíti az ígéretét, és meg fog tartani bennünket a megpróbáltatás idején. Tehát ne féljünk előre tekinteni, sőt, inkább reménységgel és örömmel tekintsünk a jövő elé, hiszen Krisztus eljövetele már valóban a küszöbön van. Következő félelem a gonosz emberektől. Hát, ugye sajnos körül vagyunk véve gonoszsággal, és a bűnözés is terjed. De mire bátorít bennünket az ige? Mennyire kell félnünk tőlük? Ezt mondja Jézus Máté Evangélium a 10. fejezet 28. versében. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gehennában. Azt mondja, hogy ugye nyilván az emberek csak az életünket vehetik el, az üdvösségünket nem. Hát mi még ennek se vagyunk igazán kitéve, hogy ettől kelljen félnünk, bár kerülhetünk még ilyen helyzetbe is. Erre majd visszatérnék, hogy miért is mondta azt Jézus, hogy attól féljetek inkább. Tehát sokkal inkább kell félnünk attól, aki a kárhozatba akar taszítani bennünket, aki a lelkünket rontja meg, tehát sátántól. A példabeszédek könyvéből 29. rész 25. versét idézném. Az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. De mit is jelent ez, hogy tört vet az emberektől való félelem? Hogy bizony olyan dolgokra sarkalhat bennünket, ami nem feltétlenül helyes, mint Péter apostol esetében is. Az emberektől való félelem tört vet. Tehát ott vigyáznunk kell, mert nagyon könnyen beleeshetünk akkor a csapdába, akár a vakmerő cselekedetekbe, akár mondjuk akár a félelmünkben feladhatjuk a hitünket is, vagy ahogyan Péter megtagadta az ő urát. Tehát igen, ezért is kell ezt a félelmet is levetkőznünk, illetve Istenben bízva fölül emelkedni az emberektől való félelmen. Izsaiás könyve 51. fejezet 7. versében olvassuk a következőt. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségben essetek. Na ugye ez a másik dolog, amitől félni szoktunk, hogy nem feltétlenül attól, hogy bántanak bennünket, vagy hát megölnek, hanem hogy mit mondanak az emberek, mit szólnak. Az emberek gyalázatától, szidalmaiktól. Ugye milyen, nem csak hogy rosszul tud esni az embernek az, hogyha megvetően, lenézően, vagy éppen gúnyosan, megvetően beszélnek rólunk. Igen, félelemmel is töltheti el az embert, és ilyen félelem miatt is sokan feladják a hitüket, vagy alkalmazkodnak olyan dolgokban, ami már az Isten törvényét beütközik. Mert félnek attól, hogy az emberek mit mondanak. És ebben is egyre inkább meg kell erősödnünk, mert ugye azt mondja Jézus, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ami még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az életünk is minden esetben veszélyben lesz. De ha gyűlölnek bennünket, már az is nagyon félelmetes dolog. És ezért is mondja itt az ige, hogy ne féljetek az emberek gyalázatától. Ha tudjátok az igazságot, ha a szívetekben van a törvény, akkor nem kell félni attól, hogy ki mit mond, hogy ki mit gondol rólunk. Akkor Istenre kell bíznunk az ügyünket. Itt szeretnék arra visszatérni, amit Jézus mondott, hogy attól féljünk inkább, mármint hogy sátántól, aki a lelkünket is tönkre teheti. Ugye a Nagy Küzdelem című könyvben a gonosz lelkek tevékenysége fejezetben olvassuk. Sátánnak és seregének a hatalma és rossz akarata jogos félelemre adhatna okot, ha nem találnánk védelmet és szabadulást megváltónknál, aki hatalmasabb náluk. Házunkat reteszekkel és zárakkal gondosan bebiztosítjuk, hogy a gonosz emberektől megvédjük javainkat és életünket. De ritkán gondolunk a gonosz angyalokra, akik folyvást igyekeznek közelünkbe férkőzni, és akiknek a támadása ellen saját védelmi eszközeinkre nem építhetünk. Ha engedélyt kapnak rá, megzavarhatják gondolkozásunkat, tönkretehetik és meggyötörhetik testünket, elpusztíthatják javainkat és életünket. Egyedüli örömüket a szenvedésben és pusztításban találják. Félelmes helyzetben vannak azok, akik nem Isten kívánalmait követik, hanem Sátán kísértéseinek engednek, míg nem Isten átengedi őket a gonosz lelkek irányításának. De akik Krisztust követik, az ő oltalma alatt biztonságban vannak. Isten a mennyből nagy erejű angyalokat küld védelmükre. A gonosz nem törheti át azt az őrséget, amelyet Isten állít népe köré. Tehát itt is azt látjuk, hogy akármilyen hatalma van is Sátánnak is, és így mondja, ugye ez az idézet is azt mondja, hogy jogos félelemre adhatna okot Sátán hatalma, mert lelkileg is és fizikailag is tud nekünk ártani. De Krisztus oltalma alatt biztonságban lehetünk, és a gonosz nem törheti át azt az őrséget, amelyet Isten állít népe köré. Tehát ebben bízhatunk, hogy akkor nem kell félnünk a gonosztól, Sátántól sem, hogyha valóban Krisztust követjük, benne bízunk. Igen, hát erről már részben volt szó, hogy a szenvedésektől is ugye fél az ember, mindenfajta szenvedéstől. És Péter apostol bátorít nem csak az első keresztényeket, hanem bennünket is. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Ugye ezek az igék sem mondják azt, hogy nem kell szenvednünk, csak azt mondják, hogy nem kell félnünk. Ugye Jézus is ezzel bátorította az első keresztényeket, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tehát itt azt mondja, hogy igen, szenvedned kell, de ne félj. Ne félj ezektől a szenvedésektől. Még akkor is, hogyha ez az életedbe kerül, akkor légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. És ugye éppen ez az a következő félelem, ami mindannyiunkat érint, a halálfélelem, hogy mennyire szabadultunk mi meg ettől. Mert ugye Krisztus egyik, ugye küldetésének egyik fontos része, a zsidókhoz írott levél 2. fejezet 15. verse szerint, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Nyilván nem arról van szó, hogy az ember legyen vakmerő, ugye itt se erről van szó. Nem is arról, hogy az Istent kísértsük, és nem is arról, hogy ne igyekezzünk elkerülni, amennyiben lehetséges ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy mi éljünk úgy, hogy minél egészségesebben, és hát ne tegyük ki veszélynek magunkat. De ugyanakkor nincs is mit félnünk, hogyha az Isten kezében vagyunk. Ugye a 23. Zsoltárban ezt mondja Dávid, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. És ugye mi az, ami el tudja venni a haláltól való félelmünket, úgy igazán, ha van reménységünk, amit ugye Pál apostol így fogalmaz meg, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Ugye, hogyha valaki meghal, vagy valaki hozzátartozónk meghal. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Tehát alvás a halál akkor csupán, hogyha mi Krisztusban hiszünk, és bízunk abban, hogy ahogyan ő feltámadt, ugyanúgy, akik eladottak, azokat is elő fogja hozni. Ez a reménység veheti el a haláltól való félelmünket. Végül pedig a ítélettől és a kárhozattól való félelem az, amit meg kell említenünk, mert azért még hívő emberként is ott lehet bennünk ez. Ez a félelem, ez a gondolat, hogy azért az igaz is alig tartatik meg. Az ítélet elkezdődött az Isten házán, és hogy akkor vajon mi fölöttünk, mikor lesz az ítélet, és hogyan zárul le. Mit mond ezzel kapcsolatban az ige? Mikor lehet nekünk bizalmunk, bizodalmunk az ítélet napjához? De János apostol fogalmazza ezt meg. Első levele, 4. fejezete, 16.-17. versében. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát bizodalmunk lehet az ítélet napjához, egyrészt, ha az Isten szeretetében meg vagyunk győződve az Isten szeretetéről. Másrészt, ha az Isten szeretetét befogadjuk, hogy a teljessé lesz a szeretet közöttünk és bennünk, akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Ha hisszük azt, hogy Isten nem elveszíteni akar, hanem üdvözíteni, és annyira szeret bennünket is, és az egész világot, hogy odaadta ezért az ő egyszülött fiát. Vagy ahogy a római levél 8. fejezete megfogalmazza, a 31. verstől, hogy mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Tehát itt azt mondja az apostol, hogy hát az ítéletben is tulajdonképpen ki az, aki vádol, vagy aki kárhoztat. Ugye Krisztus az ítélő bíró. De ugyanakkor ő az, aki az életét adta értünk, sőt, aki most is közben jár értünk. Tehát ő üdvözíteni akar, és nem elveszíteni bennünket. És a zsidókhoz írott levélben ezt így fogalmazza meg a 7. fejezet 25. versében. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Tehát ha mindenképpen üdvözíthet bennünket, és ő tényleg ezen fáradozik, hogy bennünket alkalmassá is tegyen az üdvösségre. Ha ő általa járulunk Istenhez, akkor bízhatunk ebben, és nem kell félnünk az ítélettől, a kárhozattól, hanem reménységünk lehet az üdvösségben, az örök életben. Végül ugye újra a bevezető gondolatainkhoz térnénk vissza, hogy nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Hogy valóban ezt tapasztaljuk-e nap mint nap, hogy felül emel bennünket a félelmeinken, az emberileg jogos félelmeken is, mert ugye ezt is mondja az ige, hogy mikor félnem kellene is, én te benned bízom. Tehát felül tud emelni bennünket ezeken is, ezeken a helyzeteken. Erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adja az Isten. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem vakmerőségre buzdít, nem is olyan magatartást, ami már Isten kísértés, hogy veszedelmeknek tudatosan kitegyük magunkat, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adja nekünk. És segítsen az Úr bennünket, hogy valóban az Isten lelke által tudjunk győzni a szívünk félelmein, bármi okozza is ezt a félelmet, szembe tudjunk nézni ezekkel is. És ez legyen a mindennapi tapasztalatunk, hogy az Úrhoz fordulunk, és felbátorít bennünket, és minden félelmünkből kiment és kiszabadít bennünket. Minden félelmünket segít legyőzni, és segít abban, hogy érezzük az elrejtettséget ő nála. Amen.